Üdvözlök mindenkit! Ez a Fülke, a hvg.hu közeleti podcastja. Én Tóth Rihárd vagyok, és Gergely Mártonról fogunk beszélgetni az elmúlt napok eseményeiről. Előre ki szeretném jelenteni, és leszeretném szögezni ez a mondás valahogy így van, hogy Szél Bernadett lemondásáról nem lesz szó ebben az adásban. Megírtuk, csámcsogtunk rajta, az egész magyar ellenzék olyan játékot játszik, mint amit a hegylakóban is mondtak, hogy csak egy maradhat. Most ez úgy néz ki, hogy Gyurcsány Ferenc, aki marad, de ezt is megírtuk. Adott esetben mi belinkeljük a kísérő újságcikkbe, hogyha valaki szeretné elolvasni.
Az én apám az mindig azt szokta mondani, amikor két nap után abbahagyta épp soron következő diétáját, hogy ilyenkor szembesül azzal, hogy olyan, mint Brezsnyev, mert meghatározó élménye, hogy a rádió éveken keresztül istenítette, vagy hát lehet, hogy ez nem a megfelelő kifejezés, tehát elvtársi magasságokból magasztalta a Szovjetunió első emberét, aztán miután meghalt, nem sokkal később a rádióban egyszer csak azt hallotta, hogy Brezsnyev akaratszegény és jellemgyenge volt. És most hirtelen ez jutott rá eszembe az LMP-ről, mint hogyha az egész LMP akaratszegény és jellemgyenge lenne. Hát ilyen téren azt hiszem, hogy hát jelenleg úgy néz ki, hogy megérdemelt sorsukkal néznek szembe, aztán majd kiderül.
De miért mondod azt, hogy jellemtelen? Az előző adásban D. Bányász Gergő kollégánkkal beszélgettem. Szóba kerültek az LP választások és az MSZP. És hát szomorúan állapítottam meg, hogy az MSZP egyik LP politikusa, amikor az ATV-ben volt, akkor, és megkérdezték tőle, hogy milyen kampánnyal készülnek, milyen témákkal készülnek az LP választásra, akkor mint halaszatyorban, Keresztes László Lóránt, aki most a talpon maradt társelnök, majd választanak mellé valakit, ő most az Indexnek adott interjút, és megkapta ugyanezt a kérdést, és ő azt mondta, hogy a migráció lesz a kampány fő témája. Méghozzá az, hogy ökopolitikai zöld értelemben is megfogják majd ezt a kérdést, amit a Fidesz mondjuk 3 éve olyan szinten jár a csúcsra, gyűlölettel megtöltve, hogy nem tudom, hol van még hely ezen a pályán, vagy ezen a térfélen.
Hát ahogyan értem a szavait, ő a Fidesz térfelén akarja ezt a meccset folytatni, hiszen amennyire én figyeltem, a zöld mozgalmak alapvetően nem migrációról beszélnek, hanem menekültválságról beszélnek, és akkor Európában is akkor ugye egy elég jelentős distinkciót végrehajtottak. Tehát, hogy a magyar fél az, és a magyar nyilvánosság az, amelyik valamifajta nagy népvándorlásként jellemzi és láttatja azt, ami történik, miközben a nép nagy része pillanatnyilag nem vándorol. Tehát, hogy a balkáni útvonalon az emberek nagyon jelentősen visszaesett, száma nagyon jelentősen visszaesett. Olaszország felé irányuló migráció nagyon jelentősen visszaesett, ötödére a tavalyi és a tavaly előtti azonos időszaki statisztikákhoz képest 20 ezer ember jött át most körülbelül augusztus közepéig, amiben az a legérdekesebb, és mindennek a teteje, hogy nem az olasz populistáknak és Salvini keménységének köszönhető ez a számnak a visszaesése, hanem még az előző szociáldemokraták által vezetett kormány volt az, amely letette annak az alapjait, hogy ebben az évben ennyivel csökkenjen a migrációs szám. Tehát alapvetően egy zöld politika nem a migrációról való beszélgetés lenne, hanem valami fajta globális egyenlőségről való beszélgetés. Hogy hívják az úriembert?
Keresztes László Lóránt.
Hogyha ő KLR, nem? Tehát, hogy mint ahogyan van SRB, hívjuk KLR-nek. Hogyha
KLL.
KLL.
Keresztes László Lóránt.
Ez nem jó. Nem. Az a Szél Bernadett egyszerű volt. Szóval, hogy ezen az útvonalon hiába hivatkozik európai előpéldákra, itt egyetlen egy európai előpélda van, és azt Orbán Viktornak hívják. És hogyha Orbán Viktor akar ezen meccselni, akkor nem fog nyerni.
És pont ez ennek az ellenzéknek a legeslegnagyobb hibája, vagy problémája, vagy keresztje, amit olyan szinten kellene levetnie magára, hogy csak úgy porzik a földben a kereszt, hogy ki kellene lépni abból a kommunikációs térből, amit csak és kizárólag a Fidesz ural, aki bevándorlásról beszél, aki migrációról beszél, vagy megfordítva, aki kivándorlásról beszél, az mind-mind azokat az eldobott kártyákat használja fel, amit Orbán Viktor már mint Royal Flush bemutatott.
Hát egyrészt, másrészt, hogyha meg erről akarnak beszélni, akkor legyenek valamifajtaképpen kreatívak. Tehát a mai Schmidt-Mária féle heti lap a Soros hajók néven emlegett olyan hajókat, amelyek a földközi tengeren életeket mentenek. És azoknak az útját mutatja be, és az, hogy Olaszország milyen derék módon utasítja vissza azt, hogy ezek kikössenek a partjainál. Ugye a legújabb fejlemény az egyszerűen abszurditásában felülmúlhatatlan. Az olasz parti őrség által megmentett emberek nem köthetnek ki az olasz hajó fedélzetén az olasz partoknál. És Salvini ebből próbál magának tőkét kovácsolni, a magyar kormányoldal a sajtójával meg ennek tapsol, és miközben annak tapsol a figyelő, hogy hogy az emberek fulladjanak bele a földközi tengerbe, mert valójában ennek tapsol. Közben a Heol, Seol, Meol, Neol és más vidéki portálok Mészáros Lőrinc zsugorodó média birodalmából mind leközvetítik azt, hogy egy tengerbe esett brit nő hogyan élte túl, hogy 8 óráig a vízben volt. Mindegyik leírta az Origótól kezdve a Lokálon át, hogy jógázott és énekelt. Mert fehér volt a bőrszíne, de ha fekete a bőrszíne és csátból van, akkor fulladjon bele, akkor nem érdekes, hogy jógázik-e vagy énekel. Így az egész nemzetközi sajtó meginterjúvolta a nőt kimentő hajóskapitányt, milyen érzés volt, és a hajóskapitány elmondta, hogy fantasztikus érzés egyetlen egy emberi életet is megmenteni. És ezt a hajóskapitányt ezért lefotózták, a nevét fölírták, és az Ausztrál Times-ig ment a híre. De miközben ne legyünk azt a hajóskapitányt, aki meg kimenti az ugyanígy a vízben sodródó és a halállal szembenéző embereket a földközi tengerből, azt letartóztatni akarja a figyelő.
Ne legyünk ennyire álszentek. Ennek a nőnek a sztoriával maga a BBC is foglalkozott, amitől a magyar sajtóállapotok eszméletlen messze vannak, hogy BBC színvonalon.
De a BBC is álszent ebben a helyzetben.
Egész Európa álszent. Hát, álszent, ugyanakkor tegyük hozzá nagyon-nagyon gyorsan, hogy az Olaszországban nem kiköthető, vagy kiengedésre nem engedélyezett hajók, amikor nemzetközi vizeken vannak egyenlő távolságra Máltától és Olaszországtól egyik helyen sem köthetnek ki, akkor Európában folyamatosak az egyeztetések arról, Spanyolország, Franciaország és Németország között, bevonva egyébként Máltát is, hogy az Open Arms hajói, akik ugye menekülteket mentenek a Líbia és az európai partok között a földközi tengeren, hogy kiköthessenek ezek a hajók, és az ott lévő hétvégi a sztori, az ott lévő több mint 110 menekültet elosszák ezek az országok egymás között.
Na igen.
Szóval amikor mi tapsolunk, és Mészáros Lőrinc lapjai is tapsolnak, ennek az angol volt a hölgy, aki beleesett?
Igen.
Igen. Az angol hölgy megmentésének, és a BBC is interjút készít a hajós kapitánnyal. Ennek a történetnek a farvizén európai egyeztetés zajlik arról, hogy a menekülteket folyamatosan befogadják és elosztják egymás között azok a tagállamok, akik segíteni akarnak ezeknek a menekülteknek. És emlékezz vissza, hogy Európa nem csak abból a szempontból álszent és kétszínű, lehetne még ezeket a szavakat sorolni, és ugyanakkor mérhetetlenül segítőkész is, amikor a azt hiszem, szír kisfiú holteste partot ért az európai vizeken, akkor is egy emberként háborodott fel Európa, hogy hogy lehetünk ennyire embertelenek, hogy lehetünk ennyire nem segítőkészek, holott napjában sodródnak partra sajnálatos módon a tengerbe fulladt menekültek. Még a migrációs válságról hallani sem lehetett. Spanyolországban töltöttem el több időt, éltem, tanultam, dolgoztam, és Lanzarote az a Kanári-sziget, amelyik a legközelebb van az afrikai partokhoz, és ott folyamatosan érkeztek még egyébként a 2015-es menekültválság előtt is a hajók onnan, csak akkor nem északi irányba indultak el Európa felé, hanem a Kanári-szigetekre, ami sokkal közelebb van. Ez Afrika partjaitól nyugatra fekszik, és hogyha tiszta az idő, akkor simán át lehet látni Lanzarote szigetéről az afrikai partokra, és az egyik ottani barátom mutatta, hogy ha belenézek a távcsőbe, akkor látom, hogy éppen érkeznek ezek a menekült hajók, és amikor én belenéztem a távcsőbe, akkor pont azt láttam, hogy az egyik ilyen menekült hajó belefordult a vízbe, ezek ugyanolyan ácsolt, vagy összetákolt fa, vagy szemét, vagy gumicsónakok. És nekem ez az első ilyen meghatározó élmény, amikor belenéztem ebbe a távcsőbe, hogy egy menekült hajó belefulladt, vagy belefordult a vízbe, és néhány óra múlva ezek a holttestek partot értek Lanzarote szigeténél. Akkor még egyébként sehol nem volt Orbán Viktor gyűlölete, sehol nem volt az európai menekültválság. És emlékezz a Charlie Hebdo-nak a címlapjára. Ők ugye címlapon hozták ezt a menekült, megfulladt kisfiút, azzal a felirata a címlapon, Ronald McDonald, ugye McDonald's-nak az arca, hirdeti, hogy két gyermekmenü egyen ráért, hajtás után alap, belső oldalán pedig Jézus Krisztus állt a tengerbe fulladt kisfiú mellett, és a felirat pedig az volt, hogy ez is bizonyítja, hogy Európa keresztény, keresztények tudnak a vizen járni, a muzulmánok pedig nem. Akkor is felháborodtunk, Magyarországon is egytől egyig, oldaltól függetlenül és újságtól függetlenül mindenki felháborodott, és akkor sem segítettünk a menekülteken.
Ugye a Charlie Hebdo nyilván azt próbálta akkor is elmondani, amit ugye ezzel a brit nővel egyébként egy német Twitter felhasználó rakott ki először. Tehát, hogy de érdekes, a vízben van, a földközi tengerben van egy nő, kimentik és hírt csinálunk belőle. És akkor ezzel próbálta felhívni a figyelmet, hogy a földközi tengerben állandóan vannak emberek, és nem csinálunk hírt belőle. A Charlie Hebdo is valahogyan ezt próbálja meg a görbetükröt állítani a saját figyelmünknek. Tehát, hogy mi az, ami mi iránt érdeklődni tudunk, vagy mennyi ideig tudunk odafigyelni, vagy mi az, amit el tudunk viselni, és hogyan tudjuk pszichológiailag kizárni azokat az információkat, amelyek számunkra kellemetlenek. Szokták mondani, hogy egy halottnak története van, de 100 halott már csak statisztika. Ez is nyilván közrejátszik ahhoz, hogy a brit nőből lehet hírt csinálni, miközben egy befordult hajóból nehéz hírt csinálni. Arról is nehéz hírt csinálni, hogy hogyan keresnek kikötőket ezek a hajók a megmentett menekültekkel, miközben megint nagyon-nagyon hiányos az észlelésünk, a történetek feldolgozásai. Úgy teszünk, mintha egy irdatlan nyomás alatt állnánk, miközben pillanatnyilag nem állunk nyomás alatt. Amikor azt mondod, hogy emberségességből a spanyolok, a spanyolok, a franciák és a németek segítenek szétosztani ezeken a hajókon lévő menekülteket, akkor közben valamilyen borzalmasan kellemetlen módon hihetetlenül sokat ártanak az Európai Unió szellemiségének, mert Olaszország, várj egy pillanat, hogy hadd magyarázzam már, Olaszország tavaly 5-ször ekkora nyomás alatt volt, és tavaly Németország, Franciaország és Spanyolország nem vett át egyetlen egy menekültet sem a demokratikus, az Európa iránt elkötelezett kormánytól. Most van egy szélsőséges kormány, amelyik a gyűlöletre játszik, és ezt a genovai híd szerencsétlenség után látszik, tehát ahogyan a Salvini és a Di Maio megpróbálnak versenyt gyűlölködni abban, hogy egy ilyen szerencsétlenséget kihasználjanak, ami ugyanígy történik a migránsokkal is, miután ők állandó jelleggel provokálnak, lezárják a kikötőiket olyan hajók előtt, amelyeket egyébként be kéne fogadniuk, mit csinál Európa? Elosztja. Renzinek nem tették meg, Salvininak megteszik. Renzi nyomás alatt volt, Salvini nincs nyomás alatt. Renzi betartotta az európai játékszabályokat, Salvini nem tartja be az európai játékszabályokat. És mit lát Olaszország? Hogy Salvini megoldja a problémát. Mert Salvini előtt becsicskul az Európai Unió, becsicskul Macron, becsicskul a spanyol kormány, a német kormány, appeasementet folytatnak, átveszik tőle a menekülteket, még egyébként segélyeket is adnak, tehát hogy most pillanatnyilag az a helyzet, hogy a római kormány közvetlenül Brüsszelben tudatta, hogy a saját olasz hajóját nem engedjék kikötni, hogyha azokat nem veszi át más, és akkor most megígérik nekik, hogy átveszik, most már a fiatalkorúakat átveszik, és ezzel folyamatosan nyer Salvini népszerűsége, emelkedik Salvini népszerűsége. És ha belegondolsz, éppen mi írtuk meg a Heiko Kretschmannak a gondolatait arról, hogy az Európai Unió hogyan segítette Orbán Viktor kampányát 3 éven keresztül 2015-ben.
Ugyanazt csinálják most Salvinivel?
Ugyanez a helyzet, hogy 2016-ban, hogyha az Európai Unió azt mondja, hogy jó, megértette Magyarország migrációs nyomás alatti helyzetét, és azt, hogy a határvédelemhez így hozzájárul, ezért minden kvóta döntés alól 10 éven keresztül Magyarország moratóriumot, felmentést kap, és egyetlen egy menekültet sem kell befogadnia, ameddig a külső határokat a balkáni útvonalon védi. Pont. Ebben az esetben Orbán Viktor nem tudott volna népszavazást tartani, nem tudott volna éjjel-nappal erről beszélni, hiszen azt mondta volna az Unió, hogy Magyarország ez alól felmentést kap. Most ugyanez a helyzet történik. Salvini, aki nem teljesíti mindazt az ígéreteit, amit a kampányban tett, irdatlan összegeket ígértek meg, és az olasz kormány összeroskad azon, hogy a Lega északon erős, a gazdag tartományokban, ahova adócsökkentést ígértek, a 5 csillag pedig délen elős, ahol pont, hogy szociális juttatásokat ígértek, a két párt blokkolja egymást, mert a szavazói rétegei annyira eltérőek, ezért nem tudnak semmit sem csinálni, csak gyűlölni tudják a hídépítőt, meg a migránst. Na most azt a migránst, aki most 5-öd annyi számban érkezik, nem miattuk, hanem már az előttük való miatt. És mit csinál Európa? Segíti őket, hogy ebben az erősködésben még potensebbnek látszódjanak.
De várjál, ez a paktum, amit megkötött ez a 3 ország, ez azért jöhetett létre, mert Spanyolországban már nem egy jobboldali konzervatív párt van, hanem egy baloldali szocialista kormány Pedro Sánchez vezetésével. Franciaország ugye ugyanúgy Macron van most is, mint anno, de azért Németország esetében is kezdem azt érezni, hogy Merkel sokkal inkább már a saját örökségét és a saját nimbuszát építi ezzel, hogyha már ő jó eséllyel távozik a politikából ciklusa lejárta után, legalább úgy emlékezzenek rá, mint aki megpróbálta megmenteni Európát. És visszatérve arra egyébként az angol nőre, aki leesett, az egy horvát hajó volt, nem?
Na hát azt hiszem nem, Horvátország.
Hogy Horvátországból.
Azt hiszem Dubrovnikból tartott Velencébe a hajó.
Igen. Szóval nem csak erről számolt be a sajtó, és egyébként itt érzem, hogy a mi felelősségünket is keresed ebben a történetben, mint sajtó, hanem arról is egyébként a Guardiantől kezdve a hvg.hu-n át, nem tudom, hogy mészáros lapjaiben számoltak erről, nem is érdekes egyébként, mert a kutya sem olvassa őket. De arról is beszámoltunk, amikor a nyári szabadságát töltő Marc Gasol, spanyol kosárlabdázó, aki az NBA-ben pattogtat, fogja magát, és önkéntesnek áll, és az Open Arms, vagy az Aquarius hajóin az ilyen menekült, a vízbe hullott menekülteket kimenteni igyekvő hajókon teljesít szolgálatot. Ez ugyanúgy bejárta a világ sajtót, mint a vízbe esett brit turista.
Hát igen,
ugye... És a brit turistákkal egyébként is csak a baj van, ezt tudjuk.
Ezt tudjuk, de ugye egy kicsit párhuzamosan ez a helyzet a Pető Péter kollégánk mondta, hogy a pelenka át szakítja az egész ország inger küszöbét, de az Eliosban lenyúlt 13 milliárd forint nem. Tehát, hogy hogyan zajlik ez Magyarországon is, tehát, hogy hogyan vagyunk képesek ennyire tényleg óvodás szintre sajnos lejutni abban, hogy mi az, amin fölháborodunk, és mi az, amit viszont tétlenül nézünk. Engem ezen a héten nagyon megrázott az, hogy felesleges szenvedést okoz a magyar állam olyanoknak, akiknek utána nem fog adni védelmet.
Ez a menekültek éheztetése a határon.
Ez a menekültek éheztetése a határon. Ma a börtönben megfelelő ellátást és minimális emberi méltóságát megőrzését megkapja az olasz-liszkai lincselés, illetve a roma gyilkosságok elkövetői. Ők ma élelmet kapnak a mi nevünkben, és ezzel mi valamifajtaképpen az államon keresztül kimutatunk valami minimális emberséget olyanoknak, akik egyébként nem mutattak emberséget az áldozataik iránt. És ez így van rendjén. És akkor ott van a tranzitzóna, amelyben hasonló jelleggel raboskodnak olyanok, akik viszont nem tettek semmit, akik betartják Magyarország törvényeit, és akikről Orbán Viktor fél éve emlékez vissza, fél éve még azt mondta, hogy akik rendesen kopogtatnak Magyarország kapuján, és bemennek a tranzitzónába, azoknak Magyarországot oltalmat biztosít. Azóta Orbán Viktor ezt fölülvizsgálta. Olyan törvényeket fogadtattak el, amely megszünteti a menekült státusz Magyarországot, most már nem lehet kopogtatni sem, de akik még kopogtatnak, tehát megteszik azt az udvariasságot, amit Orbán Viktor elvárt tőlük. Betartják a törvényeinket, majd utána a szinte biztos kiutasítás vár rájuk, őket packázásból nyolcukat éheztetjük. Egy olyan helyen, ahol egyébként nyilvánvalóan eltartunk rendkívül sok hivatalnokot, rendőrt, tehát étel maradékból meg tudnánk őket etetni. Nem kerül egyikünknek se egyetlen egy fillérébe. És mint állam, amelynek polgárai vagyunk, elvárunk egy bizonyos minimum szintet emberségtől mindannyiunk nevében. És ez az ország nincsen felháborodva, ez az ország föl van háborodva, hogy néz ki Orbán Ráhel, és hogy eldobta a pelenkát. Én ezzel nem vagyok felháborodva. Én azon vagyok felháborodva, hogy a határon 8 emberrel packázunk és éheztetjük az én nevemben.
Ebből a szempontból egy platformon vagyunk, mert az eldobott pelenka volt az, aminek az esetén én sokáig azt éreztem, és egyébként keresem a mai napig, eddig a pillanatig is keresem, és nagyon sokáig keresni fogom, és soha nem fogom megtalálni ebben az idézőjeles hírben a hírértéket. Talán nem a szaros pelenka az, amihez eltartott kisujjal kell hozzányúlnunk, hanem ez a történés. És sokkal inkább engem is, nem is felháborodva vagyok egyébként, hanem végtelenül kétségbe esve, hogy éheztetünk 8 menekültet, köztük teszem azt adott esetben terhes nőket is a határon. És ugye amikor most nem volt hatházi Ákos, akkor azt mondták, hogy most ebben a pillanatban senki nem éhezik a határon, de majd lehet, hogy a jövő héten fog, mintha ez egy ilyen menetrend szerinti dolog lenne, hogy az ott szolgáltat teljesítőknek fel van írva, hogy kedden délután 4-től újabb 8 embert éheztetni fogunk a határon. És az államalapítás ünnepén augusztus 20-án, amikor boldog-boldogan kenyeret süt otthon, akkor fogja magát egy lelkész, lemenne a határa, visz halat és kenyeret, ahogy ugye Krisztus is a Bibliában a kenyeret szaporított és halat, és ezzel jól lakatta azokat, akik rászorulnak. Őt pedig nem engedik be a segélycsomaggal, és szórakoznak vele, amikor egy döntéshozóval szeretne beszélni, hogy először menjen el Mórahalomra, mert a határon senkivel nem beszélhet, Mórahalomról elküldik Szegedre, mert majd biztos tud valakivel beszélni, az állampolgársági hivatal munkatársai felháborodottan küldik el, hogy ők nem állhatnak szóba vele. Egy teljes abszurditás egyébként. A valódi nonsens az, ami
Hát, és akkor
ami kialakult itt.
És akkor megkérdezhetjük a kormánynak kedves egyházi mi ez, segélyszervezeteket, a máltaiaktól, az ökumenikusokig, a baptistáktól, a Caritasig, hol vannak? Tehát hol vannak a tranzitzónákból, amikor ott bent emberek éheznek?
Hát a rendőrnő a határon, azt hiszem egy rendőrnő fogadta, megkérdezte az Iványit, hogy ő melyik szeretetszolgálattól van, és amikor mondta, hogy a Mettől, az evangéliusi testvérközösségtől, mondta, hogy hát nekik éppen nincsen belépőjük a tranzitzónába, van olyan egyébként, olyan szeretetszolgálat, aki bemehetne,
és ők kérdés is adják nélkül,
kérdés nélkül vihetne, majdnem azt mondtam, hogy kenyeret és bor, de mondjuk kenyeret és halat, vagy kenyeret és olyan élelmiszert, amit az ide érkező menekültek is gond és probléma nélkül elfogyaszthatnak.
Szóval én azt hiszem, hogy ezen a héten ilyen téren hírérzékenységben mind a két oldalnak van mind gondolkodnia. Tehát van mit gondolkodnia azoknak, akik jéghideg...
Az olvasó kiszolgálásában nincsenek oldalak.
Akik jéghideg publicisztikákat írnak a mentőhajók gaz tevékenységéről, viszont tudósítanak a brit nő sorsáról, azoknak igenis van okuk elgondolkodni. Mint ahogyan azt gondolom, hogy azoknak is el kéne gondolkodniuk, akik kritikusak ezzel a kormánnyal, és képesek voltak fölháborodni azon, hogy Orbán Ráhel elejte egy pelenkát, miközben ugyanezt a felháborodást nem sikerült bemutatniuk akkor, amikor Magyarország éheztett pár embert azért, hogy hamarabb túladjon rajtuk, miközben túlfogadni rajtuk. Tehát, hogy itt azt hiszem, hogy és ezt tudom, tehát, hogy mi nem vagyunk ilyen téren morális fensíkon a többiek fölött. Tehát, hogy ez nem, ezek sohasem úgy történnek, hogy mi jól látjuk mások meg rosszul, mi jól tudjuk mások meg rossz. Tehát állandóan magunkat is meg kell kérdeznünk abban, hogy az értékítéletünk rendben volt-e. És én csak ezért akartam erről beszélgetni. Nem azért, mert azt gondolom, hogy az én értékítéletem rendben volt, hanem inkább azért, hogy gondolkodjunk el, hogy ez jól működik-e.
Önkényesen most enyém lesz a zárszó. Egyébként a legtöbb esetben az enyém. Na mindegy. És az én értékítéletem ezzel kapcsolatban szerintem rendben van, és téged nem kérdezlek meg erről. Én azt gondolom, hogy nekünk, aki nem kutyája ennek a kormánynak, és nem kutyája senkinek, mi egy ilyen piaci alapon működő híroldal vagyunk, és ez nagyon jól van így. Én azt gondolom, hogy nekünk nem szabad választani, vagy válogatni az oldalak között. Nekünk...
Ha ezt mondtam volna, akkor hibásan tettem volna.
Nekünk érdeksemlegesen, és értékeket közvetítve kell beszámolnunk mindenről, ami ebben az országban és ezen a világon történik. Ez az oldalazáshoz csak ennyit, hogy...
Egyetértek, csak, és eközben állandóan kérdőre kell vonnunk magunkat.
Szerintem kapunk épp elég helyről visszajelzést, ahonnan folyamatosan megkérdőjeleznek minket, és ezen ugye nap, mint nap elgondolkodunk, akár reggel, miután felkelünk, vagy mielőtt lefekszünk, ezen elgondolkodunk mi is, akik ma Magyarországon újságot írnak, és nem lekötelezettje senkinek, mert azok nem gondolkodnak, ők parancsot teljesítenek, vagy egy belülről jövő fals készítésnek tesznek eleget, de szerintem mi folyamatosan elgondolkodunk ezen. Gergely Mántot és Tóth Riádot hallottátok.